Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitotta a Budapesti Értéktőzsde?
Egyelőre negatív a hangulat a nyitást követő percekben. A Bux Index 0,2%-os gyengüléssel kezdte a hetet, és a vezető papírok is inkább lefelé mutatnak. A Richter a kivétel, mely 1%-kal 9890 forintra tudott erősödni. Ezt azonban kompenzálja elsősorban az OTP 0,8%-os visszaesése, 29180 forinton állnak a bank papírjai, míg a MOL 0,4%-kal 2760 forintra esett vissza. Eközben a Magyar Telekom egyelőre stagnál, változaton 1848 forintba kerülnek a távközlési cég papírjai.
Forinton mi a helyzet?
A forint erősödni tudott a reggeli órákban, 0,2%-os javulást mutat most az euróval szemben, így 389 forint 60 fillérnél jár a közös európai devizajegyzése, a dollár pedig 331 forint 70 fillérbe kerül most.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Év után leköszön a Kavosz ZRT vezérigazgatói tisztségéről Krisán László, aki a társaság alapításától kezdve meghatározó szerepet játszott a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésében. Herceg Zsolt interjúja.
Ez a 23 év a vállalkozások szolgálatáról szólt, mondta az Inforádióban Krisán László.
A legfőbb eleme az az, hogy ne én mondjam meg, hogy szerintem mire van szüksége a vállalkozónak. A vállalkozó nagyfiú pont el tudja mondani azt, hogy szerinte mi a probléma. Nekünk ezt a problémát kell felismerni, ebből terméket csinálni, hitelt, ezt a szakpolitikán keresztül le kell tudni egyeztetni, és amennyiben megkapjuk erre a zöld lámpát, akkor már macskakörömbe csak le kell bonyolítani. Ezt a munkát végeztük 23 éven keresztül a kezdetektől kezdődően, és kollégáimmal, akik tényleg azt gondolom, hogy az egyik legjobb csapat az egész országban, nagyon komoly, mondjuk azt, hogy első félidőt értünk el, az alapok nagyon stabilak, azt gondolom, hogy nagyon komoly számok vannak mögöttünk, most viszont a cég már akkora lesz, annyira heterogénnál vált a történet, hogy az a döntés született, hogy a nevemhez fűződő 23 év centralizált program és rendszerépítés után, és a stabil működés és az alapok lerakása után egy több szereplős, diversifikált működés, üzemeltetés, fejlesztési korszakot kell elindítani, és emiatt van az, hogy most elindul egy második félidő, ahol egy sokkal inkább kibővített vezetői kör kerül majd bevonásra az ősz, meg a tél folyamán.
A Kavosz vezetője nemzetközi összehasonlításban is nagy sikernek tartja a Széchenyi kártyát.
A Széchenyi kártya az egy eszköz, szerintünk hitelezésben egy kifejezetten jó eszköz. Én nagyon büszke vagyok erre a 23 évre, hogy ezt létre tudtuk hozni, és hogy ez ennyire működik. Én nem is nagyon ismerek olyan programot egész világon, ami kihúzta volna 2-3-4 évig maximum, de kormányzati támogatás mellett nagyon komolyan azt gondolom, hogy ez egy nagyon unikális program az egész EU-ban, az egész világban, és talán az is a titka annak, hogy ilyen nagyon jól működik, és ilyen stabilan képes segítséget nyújtani. Pontosan a flexibilitás, a gyorsváltás, a havária helyzetek megoldása, és a vállalkozó szerűség. Tehát én nem akarom megmondani az íróasztal mellett, szerintem mi a jó, hanem megmondja a vállalkozó, és mi erre reagálunk azonnal.
Az elmúlt évek egymást követő válságai a vállalkozásokat, és így a Kavoszt is megtanították arra, hogy a kihívásokra mindig gyorsan kell reagálni, mondta az Inforádióban Krisán László, a Kavoszt leköszönő vezérigazgatója.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A napokban újra oroszországi olajfinomítók ellen hajtott végre dróntámadást az ukrán hadsereg. Az ilyen csapások rendszeresek az utóbbi időben, ez pedig már az orosz olajexporton is látszik. Hívja fel a figyelmet Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Szerinte a további veszteségek mértéke attól függ, hogy Oroszország mennyire tud alkalmazkodni a hasonló támadásokhoz. Varga Mónika interjúja.
Azt lehet látni, hogy augusztusban már csökkent a orosz olaj és olajtermékexport egészen jelentősen, júliushoz képest 7%-ot. a nem teljes egészében volumen csökkenés, tehát itt árak is változtak, illetve hát ugye a diszkontok is változtak, de hát ennek egy része volumen. Tehát hogy azt lehet mondani, hogy bombázzák a finomítókat, azt lehet mondani, hogy nem csak a finomítókat bombázzák, hanem a logisztikát is, ez legalább ennyire fontos, és ennek bizonyos eredményei láthatóak. Tehát van üzemanyaghiány bizonyos orosz régiókban, és azt is lehet látni, hogy az export képességük is csökken az oroszoknak.
Azt mondja, hogy már van üzemanyaghiány a hadsereg ellátásában is, okoz ez gondot, vagy inkább a polgári életben?
Hát három dolgot csinálnak az ukránok. Az egyik a finomítók bombázása. Ez önmagában különben benzinhiányt tud okozni, főleg Oroszországon belül, vagy lokális benzinhiányt tud okozni, hogyha az adott finomító ellátási körzetében nem tud előállítani kellő mennyiségű benzint. A másik dolog, amit csinálnak, hogy a logisztikai infrastruktúrát bombázzák szerte Oroszországban, itt ugye az export az egy kiemelt cél, de nem csak. És a harmadik dolog, és mondjuk ilyen taktikai szint, hogy a frontra érkező, vagy mondjuk, hogy a frontot ellátó depókat, vasúti szerelvényeket rendszeresen bombázzák. Tehát ez a három zajlik. Ez a harmadik elem, azt lehet mondani, hogy erre vonatkozik a kérdése. Valószínűleg ez valamennyire érvényes, de erre vonatkozó adatom nincs. Az első kettő, ugye teljes orosz exportbevételt, illetve ellátási helyzetet, az általános ellátási helyzetet érinti. Itt már azt mondom, hogy láthatóak a tünetek.
De ezek fájó problémák, vagy még kezelhető gondok, tehát akár a hadsereg finanszírozása, akár a költségvetés helyzetettől mennyire billen meg?
Összességében ugye van egy ilyen 150 és 200 milliárd dollár körüli olaj és olajtermék, illetve földgázexport is, sőt még fölé is tudnak menni. Ebben mondjuk amit látunk, de hát még nagyon a kezdetén vagyunk ennek a dolognak, ez a 7%-os csökkenés, ez jelentene egy ilyen 15 milliárd dolláros veszteséget. Tehát, hogy ezek a... Tehát ugye nem vagyunk a végén. A nagy kérdés az, hogy az oroszok mennyire tudnak adaptálódni ezekhez a drón támadásokhoz. Nyilván katonailag is tudnak rá reagálni, el tudom képzelni, hogy bizonyos drónokat el tudnak hárítani, vagy bizonyos objektumokat meg tudnak védeni, valamennyire úgy át tudják építeni ezt a rendszert, illetve hát át tudják, a vasúton hihetetlen nagy rugalmasságuk van, ugye az orosz vasút az 200 millió tonna fölötti mennyiségben szállít olajat, ez mondjuk 4-5-6 darab barátságvezetéknyi mennyiség, és ezeket pedig Kínába szállítják vasúton. Tehát, hogyha ezekből átirányítanak valamit Európába, akkor nagyon sok mindent meg tudnak oldani. Ettől függetlenül veszteséget fog jelenteni, csak ennek a veszteségnek a mértékét igazából az orosz adaptáció fogja megmutatni, hogy ez sok, kevés, közepes. Hát annyit mindenképpen elértek az ukránok szerintem, hogy egyrészt a lakossági jelentős része valamilyen olyan új jelenséggel találkozott, ami eddig nem volt. Mindenképpen szerintem fejtörést okoz az oroszoknak a tekintetben, hogy egy sokkal szélesebb körben kell megvédeni az infrastruktúrájukat, és egy fájó pontra tapintottak rá. Tehát inkább az a kérdés, hogy miért nem csinálták ezt eddig az ukránok, és én úgy gondolom, hogy erre mondjuk nem volt amerikai jóvágyás, erre tudok gondolni, mert semmilyen más okát ennek nem látom, hogy ezt nem, miért nem folytatták az elmúlt három évben.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az MVM csoport első félévi konszolidált pénzügyi beszámolójáról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A közeljövőben élénkülhetnek a beruházások, emelkedő pályára léphet a magyar gazdaság, mondta egy háttérbeszélgetés után az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője, Szabó Gergő összeállítása.
A Fed kamatpolitikáját alapvetően határozza meg a döntéshozó testületbe most bekerült új kamatcsökkentést támogató tagok szemlélete, mondta Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője.
A Fed kamatpolitikáját jelenleg három dolog határozza meg. Az egyik, hogy bekerültek ezen a héten hétfőn olyan tagok, akik kamatcsökkentés pártiak, ugye Stephen Mirrennek a Fehérház egykori alkalmazottjának a kormányzó tanácsba való beiktatása azt mondta maga után, hogy egyebbe ült a kamatcsökkentés szorgalmazó tagok száma, ő ezen a kamatdöntőülésen kamatcsökkentést szorgalmazott. A másik, azok a makrogazdasági fejlemények, itt elsősorban a munkaerőpiaci adatokkal indokolják a kamatcsökkentés támogató tagok az álláspontjukat. Itt a mezőgazdasági foglalkoztatottak számának bővülési üteme lassult az elmúlt időszakban ciklikus mélypontra. A harmadik pedig a bizonytalanság, itt, ami elsősorban a vámokkal kapcsolatos, ugye folyamatban vannak a kereskedelmi tárgyalások, de az effektív vámszint, amennyiben az ugye tartósan helyben marad a legfelsőbb bíróság döntését követően, azért az érdemben átrendezi a nemzetközi kereskedelmi, illetve makrogazdasági folyamatokat.
A szakértő beszélt a magyar makrogazdaság meghatározó tényezőiről is.
Az idei év során a fogyasztásnak a mérsékelt ütemű, de mégiscsak bővülése az, ami miatt a magyar gazdaság elkerült a recessziót. Ezt alapvetően a kedvező, továbbra is magas szinten alakuló bérdinamika támogatta, illetve itt a kilátásba helyezett kormányzati ilyen fogyasztás élénkítő programokat is megemlítettük, mint amik magasan tarthatják a fogyasztás bővülési ütemét. Relatíve is ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdaság az elkövetkezendő időszakban is bővüljön. Ezzel párhuzamosan arra számítunk, hogy a beruházási aktivitás az élénkülni fog, elérhette mélypontját, és innentől kezdve egy emelkedő pályára számítunk, illetve azok a nagy beruházások, amiket már elsősorban itt az akkumulátor és járműiparban eszközöltek, ezek is termőre fordulhatnak. Így az idei évben mindössze 0,6%-os reális bővülésre számítunk, azonban a következő évben ezt már 2,8%-ra emeltük.
Az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője kitért a meghatározó befektetési lehetőségekre is.
Itt a béttel kapcsolatban egyelőre szűkszavúak voltunk. Itt az OTP esetében profitrealizálást láthatunk az elmúlt időszakban egy jelentős árfolyamemelkedést követően, de alapvetően a cég fundamentumai továbbra is jók. Az orosz kitettség az folyamatos kockázati faktorként jelenik meg, de itt a megítélésünk szerint ez hosszú távon egy jó befektetés lehet mindenképpen. A MOL-lal kapcsolatban a kockázatok felerősödtek az elmúlt időszakban, ugye itt az orosz olajnak való közvetlen kitettség az, ami borzolja a kedélyeket, illetve ennek tudható be az elmúlt időszakban látott távfolyamcsökkenés, meg hát háborús villangások, ugye itt a lengyel hatásértés és az arra adott ukrán válasz az, ami meghatározta a távfolyam alakulását az elmúlt időszakban.
Aradványi Péter hozzátette, az energiavállalatok esetében globálisan is negatívabbak a kilátások.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Közzétette a 2025 első félévi konszolidált pénzügyi beszámolóját az MVM csoport. A társaság az adatok szerint 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el, ami megegyezik a 2024 első félévi eredménnyel. A csoport által megtermelt villamosenergia 92%-a tiszta, karbonsemleges energiaforrásból származott az év első 6 hónapjában. A részletekről Fazekas László, az MVM ZRT gazdasági vezérigazgató helyettese beszélt az Inforádió Energiavilág című műsorának. A riporter Király István Dániel.
A féléves beszámoló azt mutatja, hogy az MVM csoport a meglehetősen hektikusan változó energiapiaci környezetben is stabil. A tavalyi első féléves kiemelkedő eredménnyel lényegében megegyező 222 milliárd forintos adózott eredményt tudott elérni. Az MVM csoport árbevétele az első fél évben 2588 milliárd forint volt, minimálisan csökkent tavalyi év első félévéhez képest. A működési ráfordításaink is csökkentek, így a működési eredmény tekintetében 2%-kal magasabb értéket, 336 milliárd forintot ért el a csoport. A csoport stabil és konzervatív pénzügyi gazdálkodását a nemzetközi hitelminősítő ügynökségek is elismerték. Évelején a Moody's Ratings befektetésre ajánlott kategóriájú besorolást adott a társaságnak, majd júniusban az S&P Global Ratings is megerősítette a befektetésre ajánlott besorolást.
Milyen tevékenységek alapozták meg a működési bevételt és az adózás utáni eredményt? Tulajdonképpen mi az, ami ezt a plusz 2%-os növekményt eredményezi?
Az MVM a hazai villamosenergia és földgáz értéklánc szinte minden elemében jelentős pozíciókkal rendelkezik, a termeléstől kezdve az infrastruktúra üzemeltetésen át a kereskedelemig. A diverzifikált tevékenység jelentős biztonságot és stabilitást ad gazdálkodási szempontból is. A társaság teljesítményét jelentős mértékben támogatta az egy évvel ezelőtt megvásárolt azerbajdzsáni Shah Deniz gázmező 5%-os részesedéséből származó nyereség. A sikeres kitermelési projektben szerzett részesedésünk egyúttal erősíti Magyarország ellátásbiztonságát és további forrás diverzifikációját a földgáz és a kőolaj terén egyaránt. Emellett az MVM csoport Csehországban is jelentős piaci pozíciókkal rendelkezik, piacvezető az energia kiskereskedelem területén. Összességében a nemzetközi tevékenységek egyre nagyobb részét teszik ki a csoport árbevételének és eredményének.
Miként tartható, vagy akár növelhető-e a mostani eredmény az idei év második fél évében? Hogy látják?
Anélkül, hogy a jövőre vonatkozóan pénzügyi indikációt adnék, amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy szeptember végével újabb nemzetközi akvizíciót zár az MVM csoport. Az eddigi kisebbségi részesedésünket megnövelve, az MVM többségi részesedést szerzett Szerbia két piacvezető energetikai kivitelező társaságában. Az újonnan a csoportba bekerülő szerb társaságokon keresztül az MVM aktív részt tud vállalni a régió legnagyobb energetikai beruházásaiban, beleértve erőmű rekonstrukciókat, megújuló energiafejlesztéseket és okosmérő telepítéseket is. És az újonnan bekerült társaságok eredménye, azt gondoljuk, hogy szintén hozzá fog járulni a csoport eredményességének növeléséhez.
A pénzügyi eredményben közölték azt is, hogy 92%-os a karbonmentes termelés. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve milyen további tervek vannak?
A karbonmentes termelésből mintegy 84%-ot a paksi atomerőmű termelése tett ki, 8%-ot pedig a megújulók, tehát a nap, szél és vízerőművek termelése. A zöld átállás az MVM csoport stratégiájának alappillére. Ennek fontos mérföldköve ez az első féléves, egyébként európai viszonylatban is magas karbonmentes termelési arány. A paksi atomerőmű továbbra is a hazai villamosenergia termelés gerince. A következő évek egyik legfontosabb feladata az atomerőmű üzemidő hosszabbítása, annak érdekében, hogy a 2050-es évek közepéig tudjon az erőmű tiszta és biztonságos módon a hazai fogyasztók részére villamosenergiát előállítani. Emellett a megújuló termelési kapacitásunkat az elmúlt 3 évben közel 3-szorosára 880 megawattra bővítettük, és ennek további jelentős növelésére készülünk a következő években.
Az év hátralévő részére, vagy akár közép-hosszú távon milyen beruházási fejlesztési terveik vannak, illetve említett már egyet, ami folyamatban van, vannak-e még hasonló beruházások, illetve vásárlások?
Dekarbonizációs stratégiánk másik nagyon fontos pillére a mátrai erőmű szerkezet átalakítása. A visontai telephelyen szeptember 9-én történt meg az 520 MW kapacitású új, modern földgáztüzelésű erőmű alapkőletétele. Az erőmű várhatóan 2028-ra készül el, és nagy szerepe lesz az időjárás függő megújuló termelés kiegyensúlyozásában. A zöld átállás keretében egyébként nem csak a villamosenergia termelést, hanem az infrastruktúrát és az energiatárolási kapacitásokat is fejlesztjük, annak érdekében, hogy a növekvő fogyasztási igényeket ki tudjuk szolgálni, illetve a megújuló erőművek növekvő számát hálózati szempontból kezelni tudjuk. Idén az első fél évben 68 milliárd forint beruházást hajtottunk végre a hazai villamosenergia átviteli és elosztási hálózatokon. És jelenleg több mint 100 megawatt energiatárolási kapacitás fejlesztésén dolgozik az MVM csoport. Ennek befejezése, illetve további energiatárolási, illetve hálózati beruházások építése szintén a következő időszak jelentős feladata lesz.
Fazekas Lászlót, az MVM ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét hallották. További részletek ma este 8 órától az Inforádió Energia Világ című műsorában.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt még egyszer.
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Mi a pillanatnyi állás?
Továbbra is negatív a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,5%-os mínuszban van, szűk fél órával a nyitást követően. Ez elsősorban az OTP-nek köszönhető, a bankpapírjai 1,4%-kal 28.990 forintra estek vissza. A MOL 0,65%-ot veszített, így 2754 forintba kerül most, a Magyar Telekom pedig továbbra is 1848 forinton stagnál. A blue chipek közül továbbra is a Richter, ami egy picit tartja magát, vagy kilóg a sorból a pozitív irányba, 0,8%-os pluszban vannak a gyógyszercég papírjai, 9865 forintot érnek most.
Forint hogy van?
A forint piacán nincs jelentős változás, egy picit megtorpant a magyar deviza reggel látott erősödése, de így is 0,1%-os javulást mutat péntek estéhez képest a forint. 389 forint, 80 fillért kell most éppen adni egy euróért, a dollár pedig jelenleg 331 forint, 66 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.